Hát a múltunkat hozott sebeink és a gyógyulás útja, és ugye mindig kattogok, hogy hát miből lehet ezeket az előadásokat elindítani, és eszembe jutott egy diákkori élményem Amerikában, amikor hát ugye én már 17 éves korom óta magam fizettem az amerikai tandíjat, meg a megélhetést és a többit, és talán 19 éves lehettem, amikor egy családomnak nagyon kedves barátja, aki édesanyám lehetett volna a korban, oda jött hozzám, éppen egy fellépéssel készültem, a zeneszakon voltam, és karvezetési fellépésen volt. És hát rákoztam, mint általában a diákkoromban mindig, és oda jött hozzám, és azt mondta nekem, előke észrevettem, hogy te mennyit rágózol. Megáll a számból rágól, igen. És azt mondja nekem, hogy észrevettem, hogy milyen sovány vagy. Hát ez nem a mától van szó. Ránéztem, igen. Hát tudod, hogy azért nem szabadna itt az anorexiával játszani, és akkor neki mondani, hogy nekem ilyen problémáim nincsenek, de még mielőtt mondhattam volna, addigra már szállva kínálta, hogy ki lehetne valahogy köpni, vagy legyelni azt a rágót, vagy orron keresztül felszippantani bármit, és elkezdte nekem magyarázni, hogy hát azért ennyi kéne rendesen, mert ez így nem lesz jó, és hogy hát tudod, én megértem a problémákat a mai fiatalok, amivel küzdenek, nézzük, mi az? Zenész vagyok, karvezetni szeretnék, és rágóban a számban. Mi van az én problémáimmal? Egyetlen egy problémám van a számlám, és hogy hagyjál már békén. Hát a múltból hozott sebeink, remélem, hogy ma nem ez az élmény lesz, hogy mi van. Remélem, hogy nem az lesz, hogy a végén azon gondolkodunk, hogy hát sebet, amiről emlőkkel beszéltem, az, amíg nem találkoztam. De a tapasztalatom az, hogy mindannyian hordozunk sebeket, és mindannyian ejtünk sebeket. Diana hercegnő, az az előző volt. Most megnézzük, hogy ez hogy működik, mert eddig működött. Igen, itt van Diana hercegnő. Bulimiás volt. Emlékszem az esküvőjére, ahogy tinédzser lányként néztem, hogy milyen csodálatos nő, és minden lány álma, és igen, hogy lesz valaki királyné lassan, de herceg kisasszony, és a pompa, és a szeretet, és a szelítsége. Hányan csodálták azért, aki volt. Abban az időben mindenki az ő frizuráját hordta, mindenki az ő ruháit akarta leutánozni, mindenki olyan alázatos, és szelíd, és szeretet központú akart lenni, aki dolgozik Teréz anyával, mint Diana hercegnő. Ami tulajdonképpen nagyon-nagyon későn, szinte halálakor tudtunk meg róla, az, hogy Diana hercegnő egész életében azzal küzdött, hogy vajon elfogadható-e a világ csodálta, és egyetlen domináns kérdése volt, elfogadható vagyok-e. Abszolút félreértelmezte az egész életében a saját identitását. Aztán itt van Victoria Beckham, aki az egyik interjújában föltette a kérdést, ki akarna engem látni? Ki az, aki kíváncsi lenne rá? Itt ülünk Magyarországon, és senki nem kérdezi meg, hogy ki az a Victoria Beckham. Ő mégis ezzel a kérdéssel küzd, nem tud vele mit csinálni, mert szerinte ő jelentéktelen, ő értéktelen. Aztán itt van a következő Demi Moore. Azt mondta, a élet egyik legnagyobb félelme, hogy halálakor kiderül, hogy soha nem volt méltó a szeretetre. Halálakor kiderül, hogy soha nem volt méltó a szeretetre. És e szerint él, és e szerint gondolkozik. Aztán itt van Michael Jackson. Hát azt gondolom, hogy őrrel nem fogunk hivatkozni a gyerekeinknek, hogy ő az önelfogadás példaképpen. Egész életében azzal küzdött, hogy még mindig nem vagyok elég jó. Pici korától a világ csodálta. Néhány éves korától kezdve mindenki azt mondta, hogy mennyire egyedi, mennyire fantasztikus, mennyire, mire ő azt mondta, mennyire nem vagyok jól, mennyire nem vagyok helyemen. Gyerekkoromból hozott sebek. Brennan Manning azt mondta, az igazi szabadság a mások véleményétől való szabadság. Mindenek felett pedig a szabadság a saját magadról alkotott véleményedtől. Brennan Manning szerint két dolog a nagy küzdelem abban, hogy igazából szabadnak érezhessem magam. Egy, szabad vagyok attól, hogy mások miket gondolnak rólam, de tulajdonképpen ehhez a ponthoz nem tudok eljutni mindaddig, amíg az önmagamról alkotott negatív véleményektől nem vagyok szabad. És ugye már is érezzük, hogy igen, de nekem azért van jó adag önmagamról alkotott véleményem, és honnan jön ez, és mi erre az ok, és mi történt, és mi is ezek? Nézzük meg, hogy mi van a mélyben. Mik a legmélyebb vágyaink? Nagyon sokszor a vágyaink pont arra mutatnak rá, hogy mi fáj a legjobban. Mik azok a dolgok, amik előre hajtanak minket? Mi az, ami motivál? Mi az, ami reggel fölkelek és azt mondom, hogy ezt ma el kell érnem? Mi az, amiért egy kapcsolatba bekerülök és belépek, mert ezt meg kell szereznem? Vagy mi az, amiért egy kapcsolatból kilépek, mert ez nem elég, nekem más kell, nekem több kell, nekem ilyenek kell, nekem olyanak kell. Mi az, ami halt? Mi az, ami motivál? Mi határozza meg az identitásomat? A legfélelmetesebb dolog az, hogy a legtöbb ember ezeket a kérdéseket föl sem teszi. És így lesznek Beckhamek és Demi Moore-ok, Michael Jacksonok és Diana hercegnők. És mi? Hogy valami hajt, valami űz, valami fáj, valamit jó lenne megoldani, de nem állok meg szembenézni önmagammal. Mire alapozzuk az életünket? Merre megyünk tovább? Mi az alap? Van egy fantasztikus házam, még fantasztikusabb hitelben, még annál is fantasztikusabb hiteltörlesztéssel, és bár itt kínlódok 8 éve, de végül is el kellett odáig jutni, hogy akármit csinálok, szembe kell néznem azzal, hogy az alapjai ellentek Fuserával. Persze a fantasztikus szerződésnél senki nem mondta meg. Nincsen leszigetelve. Ami annyit jelent, hogy akármit csinálok, mindig minden dopos, büdös, nedves, penészedő. Elrontott alapok. Magyarázzák nekem, persze mindig megmondják nekem, mert hát egy nőnek el kell magyarázni, hogy hát ez úgy kellett volna, és én nézek rá, hogy komolyan. És erre miben megyek ezzel, hogy kellett volna? Ma sokat fogunk találkozni azzal, hogy kellett volna. De az alapok már ott vannak. Ezeket az alapokat kell egy kicsit megvizsgálni. Mire alapozunk az életünket? A fájdalmunkra? A gyerekkori múltunkra? Nem csak szülőkre, családra gondolok, iskolára is. Tudjuk nagyon jól, hogy tanáraim fantasztikus eredményeket képesek elérni az identitásunkból. Nézzük meg a folyamatot. Folyamat úgy történik, hogy kapunk egy sebet. Valahol valaki megsebez minket. Talán csak annyi, hogy beszélek anyámhoz, vagy beszélek apámhoz, és ő így legyint és telefonál. Vagy legyint és kimegy. Vagy nem is legyint, csak ránéz, és megy tovább. És én állok ott, mint gyermek, és nézem, hogy hát. És megyek utána, és próbálkozom újra, és megint nem szól hozzám, nem válaszol. Vagy amikor már válaszol, halálideges. Nem teljesen tudom, hogy mi történik. Mi történik a gyerekben? A gyerek minden része lesz. Mindent. Szokták nekem mondani a szülők, hogy nem hiszem, hogy ő hallja a vitatkozásokat, mert mi nagyon vigyázunk, hogy csak a gyerekeimtől külön, izoláltan veszekedjünk. Margai is tényleg úgy gondolták, hogy a gyerek ezt nem vesz észre. A gyereknek annyi antennája van, amit a felnőtt el sem tud képzelni, az övét már rég behúzta azért, hogy megfeleljen a társadalomban. A gyereknek 1000 antennája van. Emlékszem, amikor az egyik lányom, aki most már olyan idős, hogy nem szabad megemlíteni a nevét, de aki akkor utána nem hozhat, hogy ki volt, mert volt még, amikor elmondta a nevét. Az egyik lányom, emlékszem, hogy olyan 6-7 éves lehetett, alsóban van most kicsit. Konyhában matattam, mint általában az anyák szokták, És oda jön hozzám, és azt mondja, édesanyja, mi a baj? Nem mondom, semmi kicsi, nincsen semmi baj. Majd a gyerekkorára fogunk ködni. De nem, édesanyja, mi a baj? Szívem, semmi baj nincsen, csak csinálom a vacsorát, mindjárt játszál, azt mondom, szólok, hogy mikor jelent segíteni, teríteni. És a gyárák egy kicsit hasonlít az anyjára, makacsul rám néz, és azt mondja, hogy de tudom, hogy baj van, mert látom, ahogy a fazékba nézel. Ennyit a diagnózisom. Belegondolom azot, és hogy nézhettem a fazékba. A gyerek az antennáival levettem, ahogy a fazékba nézek. És amikor mi gyerekek voltunk, ugyanígy, egyen-egyenként levettük. Levettük, hogy baj van. Levettük, hogy idegesek, hogy feszültek, hogy veszekednek, hogy ezt csinálják, hogy azt csinálják. Levettük, csak egy dolgot nem jól vettünk le. A sebeinkben, mint gyermekek, rosszul értelmezünk. A gyerek mindent észrevesz, de rosszul értelmez. És minden sebünkben megtanulunk egy leckét. Megtanulunk egy leckét, ami rólunk szól, és ezek általában hazugságok. Nem igazság alapú leckék. Tehát amikor anyám vagy apám, akihez odaszóltak, és utána tovább ment, és nem törődött velem, nem figyelt rám, elment. Mi volt az én leckém? Az, hogy én nem számítok. Az, hogy én senkit nem érdeklek. És amikor legközelebb egy ilyen előfordul, mi lesz az, ami történik a folyamatban? Az, hogy amikor ez megismétlődik, megerősítem magamban, hogy na ugye, az történt, mint a múltkor. Megint nem számítok. Megint nem vagyok lényeges, én jelentéktelen vagyok. Kit érdekelne az, hogy velem mi van? És van egy sebb, amiből egy motort csinálok. Életem leckéje lesz, és hazugság alapjaira építem az életemet. És a hazugság alap az lesz, hogy én nem számítok. De ha az apám alkoholista volt, és valahányszor hazajött, verekedett, ordított, csapkodott, vagy csak szavakkal alázott, akkor megtanultam, hogy minden én vagyok a hibás. Ha az anyám manipulatív volt, és játszmázott, és mindig ki kellett érdemelni nála a szeretetemet, a szeretetét én életem, akkor megtanulom, hogy nekem meg kell felelni, különben nem vagyok elfogadható. Ha soha senki nem játszott velem, mert én voltam a dagi gyerek, vagy a nyomi gyerek, vagy a kis szerencsétlen nyeszlet kinézetű, akkor megtanulom azt, hogy én sehova nem tartozom. Halljuk a leckéket? Halljuk a hazugságokat, amire alapozzuk az életünket? Nap, mint nap, reggeltől estig, kivéve vécünkben. De ezzel találkozom. Hazugságok, mint élet alapok. Hazugságok, mint identitás alapok. És a hazugságok fájnak. Tehát mi kell a fájdalomra? Fájdalomcsillapító. Fájdalomcsillapító. És ezek a fájdalomcsillapítók megkötöznek minket. A mai világban a legnagyobb keresettsége az egész gyógyszeriparban a fájdalomcsillapítóknak van. Nagyobb az eladott fájdalomcsillapítók száma, gyártása, milyen bármilyen más gyógyszer. Még a vitaminokat is túlszárnyalja, pedig az már igazán bűnha. Menekülünk a fájdalmak elől. Hát logikus. Mik azok az alapvágyak, csak megfussak rajtuk röviden végig, amik miatt tulajdonképpen mi menekülünk, amiket megsebeznek. Itt van a biztonság. Szeretnénk mindannyian biztonságban lenni. Mindannyian vágyunk arra, hogy egyediek és különlegesek legyünk. Mindannyian szeretnénk érezni azt, hogy értékesek vagyunk, hogy én számítok. Mindannyian szeretnénk azt érezni, hogy fontosak vagyunk. Hogy egy jelentőségteljes életem van. Hogy van célja, értelme az életemnek. A legnagyobb filozófiai tételek egyike micsoda? Mi az élet értelme? Valaki unatkozik bármilyen kávézásnál, ajánlom, kérdezzük, hogy mi az élet értelme? Utána még unalmasabb lesz, mert olyan eszmekutatásokat fognak futtatni, persze vége nincsen. Erről szól. Keressük azt, hogy hol lehetek fontos, hol találjuk meg az értelmet. Mindannyian vágyunk arra, hogy szeressenek és szerethessünk. Hogy gyönyörködhessünk másokban, és gyönyörködjenek bennünk. Erre épít a piac. Mindannyian vágyunk a beteljesedésre, és hogy értelmet találjunk az életben, hogy valahova tartozunk, és mindannyian vágyunk egy Istennel való közösségre. Aki ebben kételkedik, nézzen körül, és nézze meg, hogy most, amikor már szabad bármiben és mindenben hinni, milyen kétségbe esve tolonganak az emberek valamiért, amit megfoghatnának, és azt mondhatnák, hogy több, mint én vagyok. Ha nem is tudjuk, de légtenyen a Istent keresünk. Ezek az alapványokat nem fontossági vagy jelentőség teljeségi sorrendbe írtam fel, csak listaszerűen. De ha ránézünk, mindannyiunknak beugrik egy vagy kettő, amire azt mondjuk, hogy igen, ez itt. Igen, ez itt szinte elviselhetetlen. Néhány hónappal, lehet, hogy már volt egy éve is ezelőtt, néztem egy dokumentumfilmet a bölényekről. Nagyon érdekes volt a film, azt mutatta, hogy ezeket a bölényeket hogyan támadják meg a farkasok. A farkast azt úgy kell elképzelni, hogy még a térdéig se ér a bölénye, tehát valahol eddig ér egy farkas. Hát most ezt megoldottam. De addig is mondom a bölény történetet. Fönt van a bölény? Most már nem mondhatom meg, hogy meddig ér a farkas. Tehát addig ér a farkas. És megmutatták, hogy az egész úgy kezdődik, hogy egy farkas falka körbeveszi ezt a bölényt, és oda megy az egyik, a bátrabbik, vagy a legbátrabbik, belekap a lábába, aztán elfut. Hát a bölény az kb. Olyan ereje van, hogy az összeset egy rúgással még tudná tenni. De egy kicsi harapást kap az egyik lábára. És míg azzal kínlódik, pedig oda megy egy másik, és a másik lábára is egy kicsi harapás. Aztán megy tovább a következő, még egy kicsi harapás. És a végén a lábai tele vannak apró kicsi harapásokkal. Hát senki nem kapta el a torkát, senki nem ment a szívetájára, el se ég. Ezer kicsi, ezer apró harapás. És ez még így valahol nem is lenne megdöbbent, hogy csak a folytatás döbbentett meg, mert hát egy pszichológus mindenben pszichológiát lát. A bölény, hogy elviselje a fájdalmat, bemegy a folyóba. Ez az ő fájdalom csillapítója. Bemegy a folyóba, ahol lekerül, egészen mélyen belemártózik a vízbe, és így a farkasok már odaúszva elérik a nyakát. Ami még döbbenetesebb volt, nem sokkal később láttam egy dokumentumfilmet, ahol azt mutatták, hogy az oroszlánok ugyanilyen technikával semmi más nem csinálnak, csak elkapják a bivajnak a képét, a pofáját, és úgy mondták, hogy egy gyilkos csókot kapnak. Összeszorítják az állkapcsát a bölénynek, és nem kap elő. Fájdalom csillapításába pusztul bele a bölény. Meggyőződésem, hogy mi is. Fájdalom csillapításában szenvedünk, veszítjük el identitásunkat, kapcsolatainkat és életünket. Ezzel kicsi sem okozta a bölény halálát, mondja a dokumentumfilm. Hol sebeztek meg? Melyik alapvágyunk fáj? És mik a hazugságaim, amire építem az életemet? Mik azok a hazugságok, amik űznek, amik motiválnak? Igazából, ha valakivel beszélgetek, akkor ahogy beszélgetek vele, elkezdem kihallani ezeket a mondatokat, hogy de nekem meg kell felelnem, de nekem jól kell csinálnom, de kell, hogy őt megvigasztaljak, hogy róla gondoskodjak, kell, hogy neki adjak, kell, hogy őt föl ne háborítsa, hogy ő mindig békességben legyen. És hallom a kelleket, hallom azt, hogy én ilyen vagyok, mert én béna vagyok, nekem soha semmi nem sikerül, mondja a három doktor is. Nekem soha semmi nem sikerül, mondja a különböző nemzetközi díjakat nyert tudós. Az én életem értelmetlen, mondja az alapítvány alapítója, aki csodálatos missziót végez. Mik a hazugságok, amire építjük az életünket? Ha nem nézünk velük szembe, akkor csak megyünk tovább saját automatizmusainkkal. Motiválják és táplálják érzelmi káoszunkat a hazugságaink. És legtöbbször nem is ismerünk őket. Sőt, legtöbbször meg sem kérdőjeleztük őket. Tényleg értelmetlen az életem? Tényleg senkinek nem számítok? Tényleg igaz az, hogy én nem vagyok méltó a szeretetre? Tényleg igaz az, hogy nekem soha semmi nem is fog sikerülni? Mik az én hazugságaim? Azért kérdezem ezeket, mert ha ezekre nem figyelünk oda, belső törvényrendszerünké válik, mintha önátkok lennének. És előbb-utóbb már erre építjük kapcsolatainkat. Mert még mielőtt valakivel szóba állnánk, egyből leszögezzük magunkban, még senkinek nem kell. És elutasítjuk a lehetőséget egy párbeszédre. Nekem soha semmi nem sikerül, tehát el sem megyek az interjúra. Igaz, hogy ez egy jó állás lenne, igaz, hogy ők hívtak, tehát nekem soha semmi nem sikerül. Ez az, amikor a hazugságunkra építjük az életünket. A fájdalom az egy figyelmeztető jelzés. A fájdalomra a megoldás az kettő lehet. Vagy az, hogy kezelem, megoldom a fájdalmat, vagy csillapítom a fájdalmat. A megoldás a gyógyulásnak lehet szerves része az, hogy csillapítom a fájdalmat. Én biztos, hogy akármányszor fogászatra megyek, mindig megmondom a doktornak, hogy akármit csinálhat, de csillapítsa. És előtte, mielőtt belenéz a számba. Mert már nekem az fáj, hogy láttam a széket. Tehát megelőzheti a fájdalomcsillapítást, de nem maradhat meg a fájdalomcsillapító állapotban, mi mégis ezt csináljuk. Paul Brent, az a kézsebész, aki felfedezte, hogy tulajdonképpen a lepra az nem egy bőrbetegség, egy fertőző bőrbetegségnek hitték sokáig a lepra, hanem ő volt az a tudós, az a kézsebész, aki felfedezte azt, hogy a lepra az az idegrendszernek a megbetegedése, ami tulajdonképpen egy olyan betegség, hogy az idegrendszer nem érzi a fájdalmat. Philip Yancey-ben írtak egy könyvet, az a címe, hogy The Gift of Pain, a fájdalom ajándéka. Hát amikor először láttam ezt a címet, vagy 20 évvel ezelőtt, akkor úgy röhögtem magam, hogy hát attól függ, hogy kinek. De döbbenetes átgondolni és belegondolni ebben, hogy mit jelent az, hogy fájdalommentesség. Mert ahogy ő leírja a kutatásait, ahogy dolgozott kinn az Indiában lepra telepeken, és kezeli a betegeket, és kutat, és nyomul, és dolgozik. Döbbenetes, ahogy leírja, hogy látja, ahogy a leprások állnak este a tűz körül, egy nyárson ott lóg az almájuk, amit pirítanának a parázsba, és az egyiknek leesik az alma bele a parázsba, oda sétál mezitláb a parázs közepébe, belenyúl csupasz kézzel, turkálva kiveszi, és semmit nem érez, leporolja és a tüzes almába harap. A talpa éget, a tenyere éget, a szája éget, ő csak élvezi az alma ízét. Mert nem érzi a fájdalmat. És a mai társadalom lelkileg leprára vágyik. Csak ne fáj. Reggeltől estig így élünk. Csak ne fájjon. hogy mondjak valamit, ha fáj, akkor minden okunk megvan arra, hogy örüljünk. Mert érzünk valamit, aminek itt az ideje, hogy kezeljük. Ha fáj, akkor jó, akkor még élünk, az életél a fájdalom. Az még mindig az egészség jele, hogy fáj. Ha fáj, az egyetlen egyet jelent, még van kiút. Még van gyógyulásra lehetőség. Kierkegaard azt mondta, a legtöbb ember eredetileg születik, és mégis másolatként hal meg. A fájdalmi csillapítók miatt. Eredetileg születünk, de fájdalom csillapítóink miatt mégis másolatként halunk, halunk meg legtöbben. Csak ne fáj. És feláldozunk eredetiségünket, identitásunkat, azt, akire legmélyebben, legbelül vágyunk. Annyiszor elgondolkozok ezen, hogy olyan döbbenetes, ugye a pszichológus olvassa a Teremtés történetét című fejezet következik, teológusok lehet, hogy most fogják be a fülüket, hogy menjenek ki a vécére, vagy inni egy pohár vizet, de hát a pszichológus mit lát? Ott van a teremtés. Isten megalkotja az embert saját képmására. Azért egy elég jó kombináció. És a saját lelkét lehet belé. Lehet-e ennél tökéletesebben megalkotni az embert? Minden emberi lény fölé, sőt még az angyali lények fölé is lettünk ezáltal emelve. Mielőtt bárki elárdul ezektől a kis cuki angyalkáról, akik repkednek. Mi föléjük lettünk teremtve. Isten képmására és a saját lelkét lehelte belénk. És úgy írja a Károli fordítás, hogy is látá Isten, hogy ímé minden igeje, ami a következőt jelenti. Így megfordul az alkotó, és azt mondja, ez tök jó. Ez az Isten válasza arra, amikor megalkot minket. És jön a sár. És mit mond? Tényleg nem egy szabdul a fából? Hát nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő. Évának nem volt annyi süti vajója, mert nem járt magyar iskola rendszerbe, úgy most gondolkozom, hogy föltette volna a kérdést, hogy miről beszélsz? Mi az, hogy nem akarja, hogy olyan legyél, mint ő? Hát a saját képmására alkotott. Hanem elkezdi rágni a körvény, tényleg? Nem akarja, hogy olyan legyek, mint ő? Azért ne egyél róla. Ő csak ezt nem akarja, mert attól fél az Isten. Az alkotó Isten, aki képmására alkotott és a lelkét lehelte belé, akinek egyedi vagy és különleges, és azt mondta, hogy remekmű vagy és tökéletes, ez az Isten attól fél, hogy olyan ne legyél, mint ő. Na most logikailag összetéve ennek csak egy summája lehet. Mi van? A mai napig. Ez a sátán munkája az életünkben. A mai napig ez az életünk igazsága. Ez a legnagyobb küzdelmünk, hogy jön a sátán és azt mondja, ez a legnagyobb hazugság, ami létezik. Hogy elhiteti velünk, hogy nem azok vagyunk, akiben ő gyönyörködik, és akinek ő megalkotott. Képmására, lelkével. És azért, hogy soha ne legyünk távol tőle az életét feláldozva. És mi még mindig hiszünk a kígyó kérdésének, nem akarja, hogy teljesüljön. Pedig éppen előtte mondja Isten, de már teljes vagy. Velem egységben, én képmásomra, az én lelkemmel. A legtöbb ember eredetileg születik, és mégis fájdalomcsillapítói miatt másolatként hal meg. Ezt a Lorelán is tudja, mert ők azt mondják, hogy ha nem fáj az, hogy nem elünk jelentőség teljesen, mi majd megmondjuk, mert megérdemel, tehát Lorel. Vagy akár a Lev Revol azt mondja, érezd magad úgy, mint egy nő. Ha esetleg kételkednél benne, minden gender kérdése a válasz, Revol. Vagy a Szitű, valóra váltjuk az álmokat. Ha esetleg bizonytalanná érnél a jövődben, mi majd megmondjuk. Engedelmeskedj a szomjadnak, természetesen Sprite mindenkinek. Coca-Cola. Az élet jó, nem tartozol sehova. Magányos vagy, nem érzed magad szeretve. Ne aggódj, az élet jó, kóstolj meg minket, és rájössz. Csak élvezd. Disney World azt mondja, a világ legboldogabb helye. Én voltam Disney World-ban annak idején, a kislányom akkor volt másfél éves, a tűzijátéknál szívinfarktus kapott, és könyörgött, hogy vigyem onnan ki. Akkor nem a világ legboldogabb helye volt. Az amerikai hadsereg, legyél minden, ami lehetsz. Vagy pedig a Nissan. Az élet egy nagy utatás, élvezd az utat. Nem tudom, hogy halljuk ezeket a fájdalomcsillapítókat? Az üzleti világ a piac tisztában van a mi fájdalmainkkal. Mi vagyunk rá vakok, hogy fájdalomcsillapításokra alapozzuk az életünket, mert a Jaguar is megmondta, ne álmodj róla, hanem vezesd. Szerintem itt a megoldás ma, este mindenki. Tessék vége az álmodásnak, tessék vezetni. És a dal pedig megmondta, mindenkinek abban, aki kételkedik abban, hogy elég egyedie, hogy a valódi szívség a dalnál van. Brennan Manning azt mondja, hogy a kor kísértése az, hogy jól nézzünk ki, annélkül, hogy jól lennénk. A reklámok erről szólnak. A Facebook erről szól. A Facebook oldalak erről szólnak. Időnként, amikor unatkozok, felmegyek, ritkán van ilyen, de fölmegyek két havonta. Döbbenetes a sok gyönyörűség, ami fent van. Mennyi boldog ember? Mennyi tökéletes élet? Mennyi megjegyzés, hogy gyönyörű vagy, igazi szépség, cukiság? Mennyi like? Mennyi share? A kor kísértését a Facebook megvalósította. Jól nézünk ki anélkül, hogy jól lennék. Hány emberrel találkoztam már, akik azon kaptognak, hogy hány like van neki és a barátnőjének. És kinek van több? És frusztrálódik, amikor 2-3 like-kal kevesebb van. És bár poénnak hangzik, de hagyd mondjam, micsoda nagy fájdalom. Micsoda nagy fájdalom, hogy valami szerethető vagy a kevesen. Ma szórakozik a magi, ez is nagy fájdalom lesz mindenütben, de jönnek a fájdalom csillapítók. Józsi, ezt te csináltad, hogy kipróbáld a rugalmasságokat ebben a napon? Mint beszélünk. Bátyáink gyerekkorom azzal biztattak, hogy majd a háztáta mögött megbeszéljük. Persze nem volt házhálta mögött, ma József, a 8. kerületben a József körúton nincsen házhálta mögött. Nézzük meg a fájdalom csillapítót, csak néhány gondolat. Amikor a biztonságunkban sérülünk, akkor elkezdünk menekülni anyagiakba, hatalomba. Mert úgy tűnik, hogy ha több pénzem van, ha nagyobb egzisztenciális biztonságom van, ha nagyobb hatalmam van, akkor biztonságban leszek. De ez egy hamis biztonság. Ez nem állandó. És ezt mindannyian tudjuk, aki nyomatja a saját biztonságát anyagiakban vagy hatalomban, fontos szerepekben, ő is nagyon jól tudja, hogy ezt bármikor el lehet veszíteni. Egy egyszerű amerikai választás kérdése. Melyik lesz az elnök? Egy valaki azonnal el fogja veszíteni a hatalmát. És minden, amit biztonságnak hitt, oda van. Mégis életeket építünk ilyenekre fel. Mert azt hiszük, hogy ez majd csillapítja a biztonság körüli fájdalmunkat. Amikor abban sebeztek, hogy egyediek és különlegesek legyünk, akkor törtetünk azért, hogy mások helyeslését megkapjuk. Nyomulunk az életbe, hogy szélsőségesen bizonygassuk, hogy ugye, egyedi vagyok, ugye, fontos vagyok, ugye, különleges vagyok. Amikor abban sérültünk, hogy értékesek legyünk, akkor törekszünk a tökéletességre, a teljesítményre, és elhisszük, hogy én egy produktum vagyok. Hogy nekem majd be kell bizonyítani, hogy én vagyok az, ami. Pedig Isten azt mondja, hogy nekem tök mindegy, hogy mi az, amit produkáltál, mert te nekem aki vagy. A nyugati világ legnagyobb hazugságainak egyike, hogy az számít, hogy mi a produktum, mit tudtam előállítani az életbe. Semmit nem számít. Az igazából még kérdésben semmit nem számít. Nem láttam még sikeres embert, aki azt mondta volna, hogy igen, igazából helyen nem vagyok, mert sikeres vagyok. De gyógyult embert már láttam, aki azt mondja, hogy sikertelenségeim ellenére is jól van az életem. Amikor ott sérültünk, hogy fontosabb leesünk, akkor pozícióba, hatalmi játszmákba menekülünk. Amikor ott sérültünk, hogy szeressünk, vagy szeressenek minket, szexuális kapcsolatokban, őszinte szeretet helyett, vagy felszínes kapcsolatokban menekülünk. Azt gondolom, hogy az itt levők többsége tudja rólam, hogy mint szexológus is dolgozom. És az egyik területe a munkának az a szexfüggések és kapcsolatfüggések. És mielőtt bárki ítélkezne azok fölött, akik ezekbe belemenekülnek, hagyd mondjak valamit. Szegények, csak fájdalmat csillap. Mert elmondja nekem a nő, aki az X-edik kapcsolatában van, és már azt se tudja kivel. De arra néhány percre úgy éreztem, hogy számítok és szeretnek. Utána üresnek érzem magam, és gyűlölöm magamat is és a testemet is. De az a néhány perc, az, amilyen újra és újra visszakerülök ide. Csak hogy átmenetileg egy kicsit, hadd higgyem azt, hogy valaki szeret. Amikor sérültünk abban, hogy gyönyörködhessünk, vagy gyönyörködjünk benne, valaki gyönyörködjön bennünk, akkor menekülünk az élvezetekbe. Mert akkor hadd mutassam meg a női oldalt, mondtam abban, hogy szeressünk, de ugyanezt hallom a férfiaktól is. Átmenetileg ott az árban, azt se tudom, hogy hívják. És tudom, hogy reggel már nem leszek ott. De átmenetileg ott az árban. Egy kicsit úgy éreztem, hogy most vagyok valaki. Hogy élveznek engem. Gyönyörködnek bennem. Átmenetileg. És elmondja nekem a férfi, hogy több mint 500 kapcsolatom volt. És már minden hidegen vagy. De az érzés az még ugyanaz, mint 500 kapcsolattal ezelőtt volt. Az űr és a kérdője, van valaki, aki rám csodálkozna? Értjük a fájdalmainkat? Értjük azt, hogy mennyire űz minket a hazugságot? A sebeink? Nem az a lényeg, hogy ki ejtette. Jó azt megtudni, jó felismerni, jó megérteni, de nem ez a lényeg. Hanem az, hogy a saját sebzettségemmel mit csinálunk. Mindannyian itt ebben a teremben sebzettek vagyunk. És mindannyian ebben a teremben sebeket ejtünk. Nem az a kérdés, hogy van-e sebem, hanem az, hogy mit csinálok vele. Tovább csillapítom, és tovább ezt fog űzni? Vagy hajlandó vagyok elindulni a gyógyulás útján? Azok, akik keresik a beteljesedést és az értelmet az életükben, rohannak a karrierekbe, pozícióba, a produktumokba, akik valahova tartozni szeretnének, kapcsolatokba. Az Istennel való közösség akármilyen döbbenetes is, kapcsolatokban próbáljuk megtalálni. Azt hiszük, minden helyen jön is, az életem egyenes és békés lesz. Ha egyszer megtalálom a páromat, akkor minden helyre kerül. Ha bárkit közülünk így gondolkozik, hadd mondjam, hogy téved és párterápiát is végzek. Nincsen az a kapcsolat, ami pótolhatja bennünk az Istennel való közösség iránti vágyunkat. Mert akármilyen mélyre megyünk egy kapcsolatba, előbb-utóbb rájönünk, hogy ő maga is véges. Hányszor hallom párterápián, hogy emőke, de nem az, akinek hittem. És hallgatom, hogy mit hitt róla, és látom, hogy ez már majdnem Isten. Hát én már neki egy megmondtam volna, hogy ez nem az. De hát ilyen, nem szép egy ilyen ászajándékot adni senkinek, igaz? És egyszer csak elmondja, hogy leesett az illető. Hát szoktam mondani, hogy nincsen azért annyira led, mert ha én itt vagyok, valószínűleg is csak itt van. Na jó, haragudjunk együtt. Emberben nem találhatjuk meg azt a biztonságot, amit az Istennel való kapcsolatban megtalálnánk. Minden, amit teszünk, nyereségből teszünk. Ez az a mondatom, amit a legtöbb ember, aki tőlem hallja, utál. Szeretnénk magunkat áldozatnak látni, sőt, látjuk is magunkat áldozat. Sőt, mint több, én szoktam mondani, hogy jól is esik, kikérem magamnak, senki nem tud engem úgy sajnálni, mint én. Tökre megértjük egymást, nagyon tudok empatizálni magammal, és amikor ezt megbeszélem magammal, mindig nekem van igazam. Hihetetlen igaztalást. Szerintem ki jár az ő sajnálat, ki jár annak a nyeresége, hogy egy kicsit magammal eldobonyázok a fájdalmaimmal. De meddig? Meddig? A tehetetlenségünket is valahol mi tesszük magunknak. Mert ragaszkodunk az állapotunkhoz, ragaszkodunk a sebzettségünkhöz, ragaszkodunk a hazugságainkhoz, mert biztonságos. Már megszoktuk. Mennyivel egyszerűbb kis szerencsétlennek tűnni, mint azt mondani, hogy most megpróbálom megmutatni az erős identitásomat. Na, attól be lehet rezelni. Nem egyszerű megmaradni a mindig megkunyászkodónak, míg egyszer kiállni és azt mondani, hogy én nekem is van véleményem. Félelmetes szembe menni a megszokottal. A legtöbb ember azért nem változik, mert a megszokott az kényelmes, és idézőjelben mondom, biztonságos. Mi magunk választjuk a viselkedési formáinkat. A fájdalomcsillapítók egy pontig túlélésre segítenek. De egy ponton túl függőséget alakítanak ki. Hagy mutassak röviden, csak néhány mondatban valamit a fájdalomcsillapítókról. Minden függőség úgy alakul ki, hogy valamilyen feszültség, fájdalom miatt nyúlok egy fájdalomcsillapítóhoz. Amikor ehhez a fájdalomcsillapítóhoz nyúlunk, egy ideig hat. De egy ponton túl rájövök, hogy ennyi már nem elég. Növelni kéne az adagot. Eddig egy pálinka elég volt. Jó lenne most kettő, biztos a pálinka lesz. Nem, hozzászoktam. És amikor megvan a második pálinka, egy ideig tök jól hat. Minden két pálinka után én mindig jól vagyok. És egyszer csak észreveszem, hogy már megint rossz pálinkát gyártanak. Mert már három kéne. És esetleg egy-két sörrel megtetézni. És egy idő után már nem elég este, hanem azzal kellene kezdeni a napot. A pálinkát csak illusztrációnak használtam. De ez ugyanígy van a porróval is. Annak idején hallgattam az interjúját James Dobsonnak, Ted Bundy-val. Ez az illusztrációi hatán szeretnék, de akkor is sem mondok. Ted Bundy egy amerikai sorozatgyilkos volt, aki 40-valahány nőt ölt meg, akiket előtte mindegyiket megerőszakolta. Munkaidőben tette, konkrétan ebédszünetben. Senki nem gondolta volna öltönyös úriember. És amikor, ha jól emlékszem, Floridában volt az eset, amikor a kivégzéséhez készültek, mert Florida államban engedélyezett a halálbüntetést, hatalmas tömeget tüntettek a börtön előtt, hogy igenis akarták az ő halálát, és várták ünnepelve. Egyetlen egy embert engedtek be hozzá, James Dobson, aki egy keresztény pszichológus terapeuta. És az interjújában megkérdezte tőle, hogy hol kezdődött az egész. Szóval, hogy 9 éves koromban édesapámtól ellottam az újságokat. És megkérdezte, és hogy folytatódott. Egy idő után nem voltak elég édesapám újságai. Elkezdtem vásárolni keményebb újságokat. Aztán elkezdtem vásárolni filmeket. Azt egy idő után a filmek sem voltak elég. Elkezdtem vásárolni keményebb filmeket. És leírta a folyamatot, ahogy el kellett kezdeni emelni, és emelni, és emelni a fájdalomcsillapítóját. Hogy még több, és még több, és még nagyobb adag legyen. Mert már semmi nem ért el a célját. A végén egyetlen dolog okozott neki élményt. Az, hogyha meg is ölhette a nőt, akit megerőszakolt. amikor azért, hogy mi túléljünk, fájdalomcsillapítókhoz nyúlunk, és benne maradunk a fájdalomcsillapítók világában, akkor a saját függőségünket támasztjuk alá. Epiktétosz azt mondta, Epiktétosz egy ókori filozófus volt, aki a fél lábára a rabszolgának született, sokat emlegettem őt az előadásainkban, és a fél lábára béna volt. Az értéktelenek közt is értéktelen. És Epiktétosz azt mondta, hogy a test rabsága az a véletlen műve. Az, hogy én rabszolgának születtem, arra nekem nem volt ráhatásom. Az, hogy én a fél lábamra béna vagyok, arra sincs ráhatásom. De az, a lélek szolgasága, az bűn. Ha a lelkem is szolga lesz, az bűn. Nem áll össze a keresztény gondolkodástól, mert Isten újra és újra és újra szabadságot kínál nekünk. Igazságot kínál nekünk. Akkor hol kezdődik a gyógyulásunk? Most már annyi sebet, annyi fájdalmat, annyi szolgaságot látunk. A gyógyulás ott kezdődik, hogy elfogadom azt, hogy nem változtathatom meg a múltamat. Nagyon sokszor próbálok visszamenni a múltba, módosítani, megváltoztatni. Sokszor azt gondoljuk, hogy ha a múltamat kitörölhetném, ha a múltamat módosíthatnám, akkor majd jó lesz, akkor majd egyenesbe jön, akkor majd megoldódik minden. Nem tudom megváltoztatni a múltamat. Ha az apám alkoholista volt, vagy az anyám alkoholista volt, nem tudom megváltoztatni. Az már megtörtént. Ha a szüleimnek mindenre volt ideje, csak rám nem tudom megváltoztatni. Az már megtörtént. Nem tudok visszamenni és kicserélni. És mi itt kognitívan, az agyunkban ezt értjük, ezt tudjuk, mindannyian tudjuk. De a lelkünkben nem vagyunk hajlandóak elfogadni. Elfogadni azt, hogy a múltamat nem változtathatom meg, nem azt jelenti, hogy azt mondom, hogy igazuk van. Nem azt jelenti, hogy ráállok arra, hogy ennek így kellett lennie, vagy megértem őket. Nem erről van szó. Egyszerűen arról van szó, hogy elkezdek az egészre úgy rátekinteni, hogy nincsen választásom. Ez a kaput alapra merül. Nincs választásom. Ez különben fáj. Ez nagyon fáj. Ha őszintén belegondolunk, fáj. És ha elkezdünk másokat figyelni magunk körül, ami ellen mindenki dolgok, akkor még jobban fáj. Mert neki miért volt? Neki miért volt apja, aki biciklizett vele? Neki miért volt anyja, aki beszélgetett vele? Neki miért voltak nagyszülei, akik kényeztették? Őt miért nem gúnyolták a suliba? Miért volt ő a sztár? Én miért nem lehettem sztár? Ezer kérdés van, amit fel tudnánk vetni. De nem mehetünk abba bele, abba a csapdába, hogy állandóan azon rákodjunk, hogy miért volt a múltunk olyan, amilyen. Brennan Manning azt mondta, gyakran szabadnak lenni annyit jelent, hogy képesek vagyunk kezelni saját életünk valóságát, úgy, hogy azok ne uraljanak minket. Mindenki hallotta, ezt meg pillanatra elment. Képesek vagyunk kezelni saját életünk valóságát úgy, hogy azok ne uraljanak minket. Ezt jelenti szabadnak lenni. Az előbb azt mondtam, hogy elfogadni az életem valóságát, a szabadság. Ez a gondolat ugyanaz. Képes vagyok-e úgy élni az életemben, hogy tudom, hogy ez megtörtént, de nem ez fog engem uralni, hanem én leszek úgy emelet. Én fogom megmondani, hogy ez a trauma mit tehet az életemben. Vagy pedig beállok az áldozatok sorába. A legtöbb ember a sebzettségében beáll egy áldozati mártír szerepbe, de az én az én eszköztárom. Az azt jelenti, hogy én álltam rá, én döntöttem, hogy ebben akarok élni. De ha én egyszer állok arra az ösvényre, hogy én az áldozata vagyok a szüleim viselkedésének, hozzávaló viszonyulásának, akkor ahhoz nekem ragaszkodni kell egy életemet. Mert van valami különleges az emberben. Mit tényleg hülyek vagyunk önmagunkhoz. Ha én egyszer kijelentem meggyőződéssel azt, hogy én áldozat vagyok, onnantól kezdve nekem ezt tartani kell magamat. Szabadnak lenni azt jelenti, hogy nem vagyok hajlandó áldozatnak lenni. Nem vagyok hajlandó belemenni abba, hogy a múltam fog engem meghatározni. Én nem tudom, hogy itt ki miben szenved. Nem tudom, hogy kit hogyan határoz meg a múltja, de egyet hajlandó. Aki azt mondja, hogy a múltunk meghatározza a jövőnket, hazudik. Nem igaz. Ez a kegyelem. Nem igaz. Kihat rá, de nem határozza meg. Ami meghatározza a jövőmet, az életemet, az, hogy én mit teszek a múltamban. Mekkora szabadság van ebben. Mekkora szabadság, mekkora lehetőség, mekkora perspektíva. Tök mindegy, hogy mi van a múltamban, egy nagy kubac lehet. Amit én azzal kezdek, az valami teljesen más lehet. Paul Tournier azt mondta, semmi sem tesz minket annyira magányossá, mint a saját titkaink. Semmi sem tesz minket olyan magányossá, mint a saját titkaink. Úgy rohangálunk körbe nap, mint nap, hogy reméljük, hogy senki nem látja meg a titkainkat. És mennyire fájnak ezek a titkok. Ha én merek őszinte lenni magammal, ha én merek őszinte lenni magammal, lehet, hogy nem volt elég hangos, ha merek őszinte lenni magammal, kiléptem a magányomból. És megismerem az igazságot. Azt mondta azért Jézus a benne hívő zsidóknak, ha ti megmaradtok az én beszédemmel, bizonnyal az én tanítványaim vagytok, és megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket. Sebek, hazugságok, fájdalmak, fájdalomcsillapítók. És valaki idejön és azt mondja, hogy de van igazság. Sebek, hazugságok, fájdalmak, igazság. És nincs többé szükség fájdalomcsillapítóra. Megmutatom, mi az igazság. Az Isten eredeti terve nem sebzés. Ez egy alapvető igazság, nem. Az Isten nem találta ki ezeket a sebzéseket. A második igazság az, hogy az Isten veled együtt szenved. Az egyik első páciensem még diákként gyakorlaton voltam ki, küldtek hozzám egy fiatal nőt, akit megerőszakoltak. És emlékszem rá, hogy elmesélte, hogy az apja soha többet nem állt vele szóba, ellökte magától, mintha undorodna tőle. Az anyja szégyelte, a helyi újságban megjelent, hogy ő meg volt erőszakolva, mindenki elutasítva viselkedett, viszonyult hozzá. Elmondta nekem, hogy amikor a rendőrségre bement feljelentést tenni, ott sem mertek ránézni. Az orvosok csak keneteket vettek, vizsgáltak, adatlapokat töltöttek ki, és nem mertek ránézni. És ott van a trauma kellős közepén, és megtanulja, hogy én senkinek nem kellek, és ez senkit nem érdekel. És én ülök vele szemben, mint a kezdő kis pszichológus, és adva velem, és akkor értem, mit kell csinálni. És valami érthetetlen módon nem tudtam máshoz folyamodni, ránéztem, és mivel ez egy egyházban volt ez a tanácsadás, beszélgettünk, és az óra végén ránéztem, és azt mondtam, hogy imádkozzunk. Elnézett, és azt mondta, hogy ezt még senki nem tette meg velem, pedig már 8 éve, hogy megerőszakoltam. Elkezdtem vele imádkozni, legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta, nem őket. Becsukott szemre, mondja nekem, hogy emőkkel látom a szobát, ahol előszakolnak. Látom az ágyamot és az egész jelenetet. És rajtam végigfut a rettegés, hogy most ilyenkor mit kell csinálni. Most mit csináljak én, a kis növendék, nem értem ezt az egészet. És csak az van bennem, hogy vele kommunikálok, de én legszívesebben kimondanám az álmet, menjél hazai, meg majd megkérdezem a professzort, hogy mit csináltam rosszul. De nem ezt tettem, mert annyira sajnáltam, és csak annyit mondtam, hogy Istenem, mutasd meg magad neki. És látom, ahogy előttem páciensen elcsendesedik, patakokba folynak a könnyeid, de ezek valamilyen más könnyek. És megkérdezem, hogy mi van? Azt mondja, itt áll Jézus. És zavar. Itt értettem meg az igazságot. Ebben van az igazság. És mindenki meg akar minket ettől fosztani. Hogy az Isten azt mondja, hogy veletek együtt szenvedek. Itt nyílt ki a szememre, az egésznek nincsen pszichológia ennek a felfogása nélkül, veletek együtt szenvedek, mert ezt én nem így találtam ki. Nem ez volt a tervem. Fáj? Neki is fáj. Hány sötét óra volt az életem, amikor egyetlen egyet tudtam. Itt vagyok ebben a rohadt, mély, sötét, hideg ködörben. És egyet tudok. Ő itt ül mellettem. Neki is olyan rohadt, mély, sötét, hideg az a ködör. Fáj? Neki is fáj. És annyira jó tudni azt, hogy az Isten válasz azt mondja, hogy jaj, nem akkor nem itt érünk véget a történelmet, nincs vége. Tehát nem ennyi, hogy most fáj, neked is fáj, jaj, de jó, fájjon együtt. Hanem azt mondja az Isten, hogy eljön a nap, amikor kiöntöm haragomat. Amikor azt mondja az ige, hogy eljön a nap, amikor kiöntöm a haragomat, az a következőt jelenti. Érted? Érted, önti ki Isten a haragját, és értem a tieidért és az enyémért. És azokért, akik én megsebzek, és azokért, akiket te megsebzel. Mi a gyógyulás? Ebben van a gyógyulás. Minden más, felejtsünk el. Nincs más igazság, csak fájdalomcsillapítás. Amikor ott álltam édesapám halálos ágya mellett, saját magam is megdöbbentem az első gondolaton, amikor megláttam a holttestét. Eszembe jutott az ige. És utolsó ellenségként eltörölhetik a halál. Ez a legszebb üzenet. Ez a legszebb üzenet a halálos ág mellett, ami azt mondja, Istennek van ellensége. Az, aki a miénk is. Vagy belekapaszkodunk ezekbe az igazságokba, vagy csillapítatjuk fájdalmainkat tovább. Utolsó ellenségként eltöröltetik a halál. És Isten kiönti bosszúját. Az igazság az, hogy Isten gyógyítani akar. Nem akarja, hogy fájdalmainkra alapozzuk az életünket. Nem akarja, hogy mint a bivaj benenjünk a fájdalomcsillapításba, ahol már képes kivégezni minket az ellenség. Gyógyítani akar. Ez a gyógyítás nem csak annyit jelent, hogy jaj, álljon. Nem, az Istennek a gyógyítása annyit jelent, hogy új identitást adok. Valami teljesen mást. Vége a rabszolgaságnak. A sebek valósága megmarad, a múltat nem tudom eltörölni. A sebek valósága állandó. Emlékezni fogunk rá. De lesz valami, ami új. Lesz valami, ami módosít mindent. Nem töröltetik el. Nem lesz demenciája senkinek. Valószínű, hogy a sebző emberek nem változnak meg. De bennünk valami új identitás jel. Identitásunkká váltak a betegségeink. Beceneveket választottunk magunknak. Van, akinek a beceneve az, hogy agresszív. Vagy alkoholista, kapcsolatfüggő, pornófüggő, keserű, aggódó, depressziós, a reménytelen, a skizofrén, a magányos, az elutasított, és folytathatnám, mi az én becelevem? Mi az a pecsét, amit ide tett az élet, és én felvállaltam? Mi van ide felirat? Milyen neon felirat villog a fejem felett, amit szerintem mindenki lát? Milyen pecsétet viselek el a konyhóban? Mi? A becelevem. Mert Isten azt mondja, hogy én új identitást akarok adni. Jöjjetek én hozzám mindnyájon, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugosztok titeket. Nem azt mondja, hogy felpörgetlek. Megnyugosztok. Nem azt mondja, hogy a csúcsra, a karrierre visznek. Megnyugosztok. Nem találkoztam még emberrel, akiről ne derült volna ki, hogy megfáradt és megterhelt. Gyerekeim szokták mondani a Tesco-sorban, Isten, megkérdeznek a pénztárost, hogy hol van. Meg kell, de megdobja. Meg szoktam ígérni nekik, hogy nem kérdezem meg, és ott állok, és számol, és látom, hogy rám sem néz, mert én vagyok a 873. És valamiről megfeledkezek, és megkérdezem, jó napot, hogy van? Úgy néz rám, mint hogy eljön. Nem találkoztam még emberrel, aki nem mondhatná el, hogy megfáradtam, hogy sebzett vagyok, és megterhelt vagyok. A gyógyulás útja azt jelenti, hogy azután, hogy elfogadtam az életem valóságát, hogy szembe merek nézni a saját sötétségemmel és hazugságaimmal, hogy megmerem kérdezni Istent, hogy akkor mi a te igazságod, akkor döntök a gyógyulás mellett. Turnier mondta azt, az igazi szabadság az automatikus reakciók levetkőzéséből fakad. Az automatikus reakció az, hogy kapok egy kihívást, és én lefagyok, és az van bennem, hogy most menekülnöm kéne, és általában menekülök, mert mindig, amikor kihívásban menekülök, mert kicsi koromban emlékszem, amikor kudarcot vallottam, és én már megtanultam, hogy én mindig kudarcot vallok. Az automatizmus az lenne, hogy menekül. Az igazi szabadság az, amikor azt mondom, hogy most tudnék menekülni, de tudom, hogy ez csak az automatizmusod. Tudom, hogy ez már csak az, hogy megszoktam, hogy így csinálom. De most bevállalom a változást. Szokták mondani nekem, hogy előked át, ez azért nagyon nehéz, ez azért nem megyünk, már mindig arra akarok menni. Azért van kitéve ez a kép, ez az ösvény képe, mert ez olyan, hogy amikor valamit megszoktunk, akkor elindulunk, és mindig ugyanarra megyünk. És ha van már egy kitaposolt út, akkor megyünk a kitaposolt úton. De van egy nagyon érdekes dolog. Ha egyszer azt mondom, hogy többet nem megyek a kitaposolt úton, hanem elindulok a másik irányba, ahol még nincs kitaposolt út, mi történik? Az, hogy először elindulok, megtorpanok, mert arra szoktam menni, de eszembe jut, hogy nem arra megyünk. Elindulok erre, és az első lépések mindig nehezebb, mert térdig ér a gaz, ott van a döglöbbék, amin el lehet taknyolni, meg a sár, meg a gödör, meg a kő, meg a keresztbe álló fa, de elindulok egy másik irányba. És holnap megint indulok, és megint mennék erre, de eszembe jut, hogy erre megyek, és elindulok újra, most egy kicsit könnyebb már, mert emlékszem, hogy hol volt a kő, meg a gödör, meg a béka. És a következő napon megint jövök, és mennék arra, mert ez az automatizmus, hogy most megint erre. Elindulok arra, és mi történik idővel? Tudjuk, hogy mi a történet vége. A kitaposott ösvényt bennövi a gaz. A másik utat pedig kitapostam. Ezt úgy hívjuk, hogy neuroplaszticitás. Az agy rugalmassága. Talán neurológusok lettünk ma mind. Az agy képes újra tervezni. Amit mi már megszoktunk, és egy beállt menetben megy, azt lehet újra lépni. Annak idején, amikor ez a szó először följött, első között feljött, Londonban csináltak egy kísérletet a londoni taxisofőrökkel. Megnézték az agyképüket, és azt látták, hogy az a terület, amelyik a térképezéssel foglalkozik, az egy megnagyobbodott terület. És azt mondták, hogy jé, az átlag a populációhoz képest, az átlag emberhez képest, ez a terület megnagyobbodott. Na már, hát ezek szerint, ha többet használjuk az agynak az egyik oldalát, akkor az megnövekszik, megerősödik. Aztán néhány év múlva valaki feltette a kérdést, hogy na és a GPS? Megbejött a GPS. Mire ők mondták, nézzük meg, és mit láttak? Az a megnagyobbodott terület, a taxisofőröknél, akik azelőtt nem használtak GPS, de most már használnak GPS, visszahúzódott. Ugyanolyan lett, mint mindenki másé. Ez ugyanígy lehetséges, amit belőzült fájdalom csillapítónkkal is. Ugyanígy az ember képlékeny, nem csak testében, hanem lelkében is. És Isten ezt nagyon jól tudja, mert ő alkotott minket. A mi automatizmusunk az, hogy beceneveink alapján és fájdalomcsillapítóink alapján működünk. De van egy csodálatos ige, amit szeretnék zárni alatt, mint feltenni. Adok annak fehér kövecskét és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Értjük ezt? Mindannyiunknak van a pecsét a homlokunkon, amik az idők sara és fájdalmai, az idők hazugságai oda pecsétel. De Isten üzenete a következő. Én adok neki egy fehér kövecskét. Nem sziklát, nem követ, nem téglát, kövecskét. Ennyi. A kövecské lesz egy nép. Egyetlen egy nép. Amit senki nem tud. Csak az, aki kapja. Az Isten azt mondja, hogy én tudom, hogy neked mi van a beceneletként, ami működtet, ami automatizmusokba visz. Mi az, ami fáj, és mi az, amivel csillapít, az én tudom. Adok neked egy új nevet. Senki nem fogja látni. Senkinek nem kell tudni, hogy mire lehet kicserélve. Ez a kettőnk titka titoktartás alatt lesz. Én ismerlek, és neked egy új nevet adok. Senki nem fogja tudni. Csak te, meg én. Ez a legbensőségesebb szeretet. Ami talán apa és gyermek, anya és gyermek között sem tud ilyen szinten létrejönni. Lehet, hogy más nem, de Isten tudja, mi ez a becené, ami űz és hajt a fájdalom csillapítóját. És Isten azt mondja, adok neked. Egyetlen egy kérdés van. Én hajlandó vagyok-e elfogadni, belenézni és e szerint élni. Nem az a kérdés, hogy vannak-e sebeim, hanem hogy mit kezdek a sebeimmel. Egy új nevet, egy új életutat, egy új identitást. Mi magunk választhatunk és élhetünk az Önt. Adja Istenben mindannyiunk életében élni. Köszönöm szépen a figyelmet!